Szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy együtt lehetek a testvérekkel. És az utolsó vasárnap ebben az évben, még másfél napunk van hátra, bő másfél nap ebből az évből. Adja az Úr, hogy valóban ezt ővele tudjuk tölteni, kicsit hogy tudjuk hátra hagyni a világnak a zajlását, mert most zajlanak igazán az a népek, meg az emberek. És a gyerekkoromban mindig néztük a közvetítéseket, hogy épp melyik országba múlt el éjfél, és akkor hogy ünnepelnek. Fülöp-szigetektől mindenhonnan kezdve az éjféli dolgokat. De hát tudjuk, hogy elsősorban, ha az Úr életed bennünket, el fog jönni a 2019-es év, csak az nem mindegy, hogy hogyan megyünk át ebbe az évbe, hogyan élünk ebben az évben, és hogyan, milyen évet hagyunk hátra. Hát sokat már nem tehetünk az évünkért, hogy megszépüljön, vagy megjavuljon az előttünk, vagy a mögöttünk levő 364 nap, de tehetünk azért, hogy valóban az Istenre támaszkodó lelkülettel, és az ő útját keresve menjünk tovább. Kérném is, hogy keressük ki a Bibliánkból a 37. Zsoltárt, és a 37. Zsoltárnak a 34. versétől olvassuk az igéket, kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Tehát a 37. Zsoltárnak a 34. versétől olvasnám az igéket. 37. Zsoltár 34-es versétől a Zsoltár végéig. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal, és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük azt, hogy a Zsoltáríró is megtapasztalhatta, amit mi is nagyon sokszor már, hogy amikor körülnézünk ezen a világon, akkor fölháborodik a mi lelkünk. Akkor háborúság vesz erőt rajtunk, és azt tapasztaljuk, hogy valami nincs rendben. Valami nem ebből a világból kapjuk meg mindazt, ami a mi örömünket és békénket fogja szolgálni. De köszönjük, Urunk, hogy amikor hozzád jövünk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy te vagy a békesség fejedelme. Aki megszülettél karácsonykor, és köszönjük, hogy most már nem mint kisgyermekkel rád gondolnunk, hanem mint aki a világ kormányzója vagy, és aki kész vagy szabad akaratot adni nekünk, hogy vajon téged választunk-e, és készek vagyunk-e elköteleződni hozzád. Urunk, arra kérünk, hogy hadd tegyük mérlegre a mi életünket, és arra kérünk, hogy te tekints ránk ezen a délelőttön, akik készek voltunk hozzád jönni, tőled vágyni a tanítást, tőled vágyni az útmutatást. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, van a zsoltárok között három olyan zsoltár, amely azzal foglalkozik, hogy szétnézek, és azt látom, mint amit talán mi is elmondhatunk így záradékul az évünk végén, hogyha csak a világra tekintünk, hogy ma ebben a világban, 2018-ban a gazdagok azok gazdagabbak lettek, a szegények azok meg szegényebbek lettek. Hát tudom, hogy ez egy nagyon általános és általánosítás, de nagyon sok ember így gondolkodik, hogy tulajdonképpen így működik a világ, hogy aki gazdag, az csak gazdagabb lesz, aki szegény, az meg szegényebb lesz. Tapasztalhatjuk, hogy nem lehet ilyen egyszerűen letudni dolgokat. Sokszor szeretünk ilyen egyszerűen letudni, hogy olykor igazoljuk talán magunkat, vagy igazoljuk azt, hogy hát aki az Urat követi, azért annak sok nehézsége van, meg sok nyomorúsága. De azt látjuk, hogy a zsoltáríró is, például Dávid, aki írta ezt a zsoltárt, megállapítja azt, hogy ő mindenben megpróbál vált fedhetetlen lenni, és mégis nem olyan áldásokban részesült, mint a szomszédja, vagy egy harmadik, vagy egy ötödik, akiről tudja, hogy milyen álnok, milyen család, milyen eszközökkel, milyen nemtelen eszközökkel viszonyul az embertársához, és mégis talán új autója, vagy új dolgai vannak, és úgy néz ki, hogy halad az ő élet előre, és mivel csak önmagával foglalkozik, ezért a fókuszát arra vetíti, hogy neki jobb legyen, úgyhogy minden energiáját erre használja föl, tehát valószínű, hogy lesz is benne valami előrehaladás. De azt mondja ez az ige szakasz, hogy reménykedj az Úrban. Azt látjuk ezekben a zsoltárokban, és van három ilyen zsoltár, a 37-es, a 49-es és a 73-as zsoltár, ami ezzel foglalkozik, hogy a bűnösöknek jóléte van, az igazaknak pedig nyomorúsága van. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy a bűnösöknek a jólétük látszódik, vagy az az, ami nagyon előre tud törni, bár azért tapasztalunk a bűnösök között is olyat, akik nagyon le vannak csúszva, vagy nagyon tönkretették az ő életüket, akár fizikálisan, vagy lelkileg, vagy a családjukat, de mégis azért olykor tapasztalható, és sokszor észrevetjük ezt, hogy a bűnösöknek a jóléte, vagy ahogy az imaórai ige szakaszban is olvashattuk, és hallgathattuk, hogy azok, akik elmondják, hogy hogyan kellene cselekedni, és mit kellene cselekedni, mert vannak emberi jóérzési dolgok, hogy ők pozícióban vannak és megmondhatják, azt az emberekre ránehezítik, hogy hadd gyötörje csak őket a lelkiismeret maguk miatt, hogy ne legyen idejük azokkal foglalkozni, akik esetleg ezt a lelkiismeret gyötrést előidézik, és miért haladhat az ő életük, miközben a hívő élete, aki megpróbál az embertársa és a munkája és minden kapcsolata felé fedhetetlen lenni, az övé pedig nem olyan látványosan gyarapodó. Buzdítás és ígéret van ezekben az ige szakaszokban, testvéreim. Várjad az Urat, és őrizd meg az útját. Mit vársz a következő évtől, testvérem? Én szerintem mindannyian gondolkodtunk azon, hogy a 2019-ben hova kellene eljutnia az életünknek, mi az, amit fontos lenne megvalósítani. Azt mondja az ige szakasz, várjad az Urat. Nem tudom, hogy ki az, aki első helyre azt tette, hogy én 2009-től az Urat várom. 2019-ben az Urat várom. Lehet, hogy sok mindenről tudtunk volna itt beszélni, hogy mit várunk 2019-től. Ugye ilyenkor szokták megfogadni az emberek, hogy megtanulnak egy hangszeren, plusz egy új nyelven, plusz egy ki tudja, hogy milyen dologba fognak még bele, hogy az ő életüket minél inkább gardírozzák, és minél inkább előre vetítsék, de azt mondja ez az ige szakasz, hogy várjad az Urat, és őrizd meg az útját. Lehet, hogy nem úgy érkezik, ahogy te várod, de várjad, és miközben várod az Urat, aközben ne úgy várjad, hogy csinálhatsz bármit, hanem úgy várd, úgy érdemes várni az Urat, hogy közben törekszel az ő útját megtartani. A kötelesség a miénk, és komolyan kell vennünk ezt, lelkiismeretesen teljesítenünk, megőrizni az útját, és nem ingadozni rajta, hanem szorosan azon kell járni és haladni előre. Testvéreim, a 2019-es év eseményei is az Úréi, és az ő kezéből fog majd jönni. Nekünk hozzá kell fordulni, hogy az ő intézkedése alapján tudjunk ezen az úton járni. Várni kell az Úrra, figyelnünk kell az ő gondviselő intézkedésére, és gondosan észrevéve figyelve rá, és lelkiismeretesen alkalmazkodva hozzá. Ha teljes szívvel vigyázunk Isten útjára, egy úgy örvendező szívvel várhatunk rá, és ráhagyhatjuk a mi utunkat is. Tapasztalni fogjuk, hogy mennyire jó mester ő az ő szolgáihoz, és az ő munkásaihoz. Aztán a másik dolog, hogy miért kéri tőlünk az ige, miért kéri tőlünk az Úr, hogy várjuk az Urat, és hagyatkozzunk, és járjunk az ő útján. Azért, mert a gonoszok a biztos pusztulásba, az igazak pedig a biztos üdvösségbe jutnak. Amelyik úton elindulok, oda fogok megérkezni. oda fogok megérkezni, amilyen utat választottam. Testvéreim, a hívő és a hitetlen ember is addig, amíg nem találkozik az egyélő Istennel, Jézus Krisztussal, addig nem fogja az ő élete útját tisztán látni. Az említett 73. Zsoltárban, mondja a 17. versben a Zsoltáríró, hogy elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt előttem. Az okozati összefüggést nem értettem meg földi viszonylatban. Emlékszünk rá, ez a prédikátor egészen az ő könyvének a 12 fejezetén keresztül azt taglalja, hogy mit nem érdemes csinálni. Ő mindent megcsinált, amit ember szemszáj ígéretével össze lehetett kötni, hogy hasznos, szép és örömet okoz, és az élet értelmét okozza, de semmit nem talált a nap alatt, amiért érdemes lenne élni. Azt mondja Zsoltáríró is, hogy elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Micsoda? Az, hogy hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságon, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. És 17. vers mondja, végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 73. Zsoltár 17. verse. Aztán, hogyha visszalapozunk a 37. Zsoltárhoz, azt látjuk, hogy reménykedj az Úrban, s maradj az ő útján. Ő felmagasztal, és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. A gonoszok nyomorúságai azért lesznek, mert a vége a kivágatás. Nem tudom, hogy melyik fa álmodozik arról csemete korában, hogy kivágják. Hát láttunk már kitört vagy eltört fát, meg láttunk talán 10-20 éves fát is kivágni. Nem erre vágyakoznak a fák, én úgy gondolom. Talán láthattunk már több száz éves fát is, amelyet talán sokan nem tudtunk átölelni, és nagyon csodálkoztunk, hogy még mindig hogy virul, még mindig milyen sok jót tesz az ember számára, amire Isten teremtette. Hát azt látjuk, hogy a kivágatás az az ítéletnek a jele. Az Isten ítéletének a jele. Nem lehet jó az, ami biztosan ilyen rosszul fog végződni. Mert azt látjuk, hogy az ige mondja tovább, láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes, zöldellő fa. De egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. A gonoszok figyelemre méltó pusztulásának egyes példáit Dávid is személyesen élhette át. Ha Dávid életét hívjuk segítségül, akkor láthatjuk, hogy talán éppen Saulnak, vagy Ahitófelnek, vagy különböző olyan embereknek, akik az ő életére törtek, és az Isten akarata ellen munkálkodtak, hogyan tapasztalhatta meg a végét. Nagyon sok olyan embert látunk, és van a környezetünkben, aki Isten akarata ellen tör. Nem az a célunk, ahogy Dávidnak sem az volt, hogy ezeket az embereket leleplezzük, minél nagyobb nyilvánosság előtt, minél inkább megszégyenítsük, minél inkább tönkretegyük. A célunk az, hogy mi ne tőlük tanuljunk, hanem mi legyünk az ellenpéldák. Mi legyünk azok, akik annak ellenére, hogy talán érdemesebb lenne rövid távon úgy élni, vagy úgy viselkedni, ahogy ezek az emberek teszik, mégse tegyük úgy. Dávidnak az életére törtek sokan, mégsem volt hajlandó mások életét kioltani. Mégsem volt hajlandó másokat beszennyezni. Az Úr kezére bízta ezeket a dolgokat. Aztán azt látjuk, hogy a bűnösök minden bűnösnek teljes és végső pusztulása hamarosan olyan látványt fog nyújtani, mint ahogy ők most sokszor látványosságai a világnak. Ahogy az igaz látványossága a világnak. Elhangzott egy bizonyságtételben, hogy hát próbáltak valakiből látványosságot csinálni. Jól megalázni, jól elővenni, hogy amit gondol, ahogy érez, ahogy viszonyul, az helytelen. Látványosságot, gúnyt űzni belőle. Testvéreim, a hívőkből ezt csinálják, és ne lepődjünk meg, hogy ezt teszik, mert amikor ezt teszik velünk, akkor bátran hivatkozhatunk az igére, hogy ugye, hogy igaza van az igének. Az Úr Jézus már előre megmondta, hogy ilyen, így fognak hozzánk viszonyulni, tehát Jézusnak van igaza, mert amikor te, vagy a harmadik, vagy az ötödik gúnyolsz meg csúfolsz engem, akkor beigazolod mindazt, amit Jézus mondott. Jézus igazat mondott, mert így viszonyultok a hívőhöz. Ugye, hogy igazat mondott? Hát itt van, le van írva, te csak beteljesíted azt, amit Jézus megprófétált. És testvéreim, akkor, amikor mi ilyen állapotba kerülünk, bátran fölvállalhatjuk ezt. És lehet, hogy ott van bennünk a szomorúság, hogy milyen jó lenne, hogyha ők is nem így viszonyulnának hozzá, hanem megértenék, de nem tudják megérteni, mert testvéreim, mi is ugyanúgy viszonyultunk a hívőkhöz korábban, mint ahogy most viszonyulnak hozzánk a hitetlenek. Nem tudtunk máshogy viszonyulni, még akkor is sokszor, amikor hívő családban nőttünk föl, akkor is azért egy-egy túlbuzgó hívő testvért, aki a hit útján nagyon erősen elindult, és sokszor a realitásokat nem vette számításba, sokszor elkönyveltük, hogy hát azért ez már nem bátorság az Úr szemével, hanem vakmerőség, aztán majd az idő, majd meglátjuk, hogy hogyan igazolja, vagy hogyan nem, és azért az volt a tapasztalat, hogy a legtöbbüket igazolta, és döbbenetes volt azok számára, akik pedig ültek a kis babérjaikon, hogy hát igen, és akkor ki lehet húzni magunkat, hogy igen, de nem ez a mi útunk, nem, az Úr minket ezzel nem szólított meg, és magukra lehet hagyni ezeket az embereket. De milyen döbbenetes az, hogy az Úr nem hagyja magára. Az Úr, hogyha valakit elhív, akkor ő nem csak elhív, hanem el is küld. El is küld, és nagyon sokszor azt veszük észre, hogyha valakit elhív, akkor visszaküld a családjához, visszaküld a bűnösök közé, visszaküld oda, ahol föl kell vállalnia mindazt, hogy ő egy hitben jár. Hogy ő most jelenleg hitben jár, nem pedig látásban. Mert a Zsoltár író leírta, hogy az látszik, hogy ez a világ egyre csak romlik, egyre csak tönkre megy, egyre inkább nem érdemes az Úr útján járni, mert kiközösítés, mert gúny, és olyan tárgyává teszik az embert, amit nem szívesen vállal föl. De mégis azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus arra bátorít bennünket, hogy azon az úton járni, amit ő kért, azt meg fogja látni a hívő és a hitetlen is egyben az isteni igazságszolgáltatást. És azt látjuk, hogy a gonoszoknak mi lesz a vége, és hogy egy ilyen rossz végért nem érdemes feláldozni egy pillanatnyi könnyebbséget. Viszont az igazak boldogságára végül azt mondja, hogy mi lesz az ő sorsuk. Azt mondja a 34. vers, reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal. Testvéreim, talán nem adja vissza 100%-ban egy másik szó, de azt lehetne mondani, hogy előléptet az Úr. Előléptetés. Mit jelent egy előléptetés? Hát nem csupán az az előléptetés, hogy valakinek valamilyen komolyabb, magasabb rangja van. Elsősorban nem ez az előléptetés. Emlékszünk rá a százados, aki ott állt lenne a kereszten, és az Úr Jézus Krisztus, aki ott függött a kereszten, ki léptetett elő kicsodát? Jézus léptette elő a századost. Te egy pár perc múlva meg fogsz térni. Mondott ilyet Jézus a keresztről? Nem. Ki léptetett elő kicsodát? A százados előléptette Jézus Krisztust. Pedig ő százados volt. Pedig ő hatalmas ember volt, ott meg csak egy kivégzendő ember volt a keresztfán. Testvéreim, nekünk nagyon sok esetben így kell a hívő életünket élni. Hogy lehet, hogy legnyomorultabbak, vagy legsajnálatra méltóbbak vagyunk, talán nagyon sok ember szemében, és mégis kapunk egy előléptetést. Bizony ez az ember Isten fia volt. Bizony, ez az ember igaz. Bizony, ez az ember fedhetetlen. Bizony, ez az ember engem szeret, annak ellenére, hogy én gúnyolódok. És akkor derülnek ki, amikor a munkatársainknak ilyen problémáik vannak, hogy április 15-től nincs hol laknom. Ekkor derülnek ki, hogy ki a barát, hogy ki a testvér, hogy ki az, akinek ez fáj. A másik ember meg csak azt mondja, hogy hát, amit sütöttél, azt tedd meg. Ekkor derülnek ki. És azt mondja az ige, hogy aki titeket gúnyolnak, és minden rosszat mondanak rólatok, ti mit csináljatok? Áldjátok őket. Jó volt hallani a bizonságtételekben, hogy el lehet ide jutni. A Krisztust szerető ember eljut ide, hogy amikor megrövidítik, és amikor talán az ő életét csak arra használják, hogy a saját javukat keressék, akkor lehet áldani ezeket az embereket, és észre lehet venni az ő életüket. Előléptetés. Voltak olyan gonosz idők, amelyben az emberek kegyessége akadályt jelentett a világban való előléptetésben, és teljesen kizárta őket a vagyonszerzés lehetőségéből is. De akik az Úr útját megőrzik, biztosak lehetnek abban, hogy a megfelelő időben ő felmagasztalja őket, hogy örököljék a földet. Emlékszünk, az Úr Jézus Krisztus idézi ezt az ige szakaszt a Máté 5-ben, a hegyi beszédben, és azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Itt azt mondja az igénk, reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, és ő felmagasztal, és öröklöd a földet. Boldogok a szelidek, ők öröklik a földet. Nem a heves természetűek, nem a hangoskodók, nem a követelőzők, a szelidek öröklik. És testvéreim, azt látjuk, hogy ezt mondja az igénk, hogy felemeli őket egy helyre a mennyei lakóhelyeken, méltóságra, tisztességre, valódi gazdagságra az új Jeruzsálemben. És ez nem jelenti azt, hogy ezen a földön mindannyiunknak csak segédmunkásoknak kell lennünk, vagy maradnunk. Ez azt jelenti, hogy az ő útján járjunk, és amikor ezt tesszük, akkor fölemel bennünket kellő időben. Emlékszünk rá, József csak tette a dolgát. Tette a dolgát, de az Úr volt vele. Az ő útján járt, és nem engedte meg, hogy magának, hogy olyan előnyöket szerezzen, akár a Potifár házában, akár a börtönben, ami kicsit több, mint a másiké, de igazándiból elvesztette volna az ő lelkét, és az ő lehetőségét arra, hogy az Úr fölemelje. Az első dolog, amit az Úr adni akar nekünk, az előléptetés, a felemelés, a felmagasztalás. De csak azt tudja, aki az ő útján marad. A másik dolog azt mondja a 37. vers, vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberé. Békesség. Felmagasztalás, békesség. Hadd lássa mindenki a tökéletes embert, és nézze a becsületest. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, és becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. Testvéreim, jövőt lehet építeni, de csak így érdemes. Csak így érdemes. Látni fogjuk, hogy az ilyen ember, aki békességben jár, lehet, hogy vannak szomorú pillanatai, de ott van a béke a szívében. Ott van valami sugárzás, valami olyan közeg, ami felé az emberek húzódnak. És testvéreim, nagyon sokszor föl kell tennünk magunknak a kérdést ezt, hogy az emberek közelednek az én kisugárzásomhoz, közelednek az én jelenlétemhez, vagy inkább kerülik a jelenlétet. Mert nagyon sokszor az Úr Jézus Krisztus jelenlétét keresték az emberek. Még a farizeusok is sokszor keresték. Még egy gazdag ifjú is kereste, de amikor talán nyírkos és kemény választ kapott arra, hogy ahogy viselkedik, vagy ahogy viszonyul, az hogyan kellene megváltoztatnia, vagy hogyan kedves az Istennek, akkor kezdett el csak távolodni. És a béke embere nem attól békés, hogy a hátán is lehet fát vágni. Nem attól a béke embere, hogy mindent elvisel, hanem attól, hogy az isteni békességet képviseli, azaz békességben van az Istennel. Az Istennel való békessége az biztos. És azt kéri tőlünk az Úr, hogy ezt a békességet, a béke emberét, a békesség emberét hordozzuk a mi szívünkben, mert az ilyeneké a jövő. A jövő. A jövőt szeretné mindenki megfogni. Nagyon sokan vagyunk, akik nem arra vagyunk kíváncsiak sokszor, hogy mi történt 10 éve, mert azt nagyjából tudjuk, hanem arra lennénk kíváncsiak, hogy mi lesz 5 év múlva. Kíváncsiak lennénk, hogy a gyermekeinkből mi lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva, velünk mi lesz, ezzel a gyülekezettel mi lesz, különböző dolgokkal mi lesz, de azt mondja az ige, hogy az idők az Úr kezében vannak. A mi kezünkben a jelen van, és a jelent kell úgy építenünk, hogy valóban a jövő is a miénk lehessen. Ezt pedig csak úgy építhetjük, hogyha igaz ránk, amit az ige mond, hogy maradj az ő útján. Aztán a harmadik záradékul, a 39 és a 40. vers azt mondja, az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Előléptetés vagy felmagasztaltatás, békesség és záradékul üdvösség. Testvéreim, az igazak segítsége, üdvössége a próféták szorgalmasan nyomozódtak és kérdezősködtek arról, hogy honnan van ez, de azt látjuk, hogy az Úrtól van. Ez az Úr műve lesz. Az örök üdvösség Istennek azon üdvössége, amit azok fognak megélni, akik az útra vigyáznak. Az 50. Zsoltár 23. verse szintén ugyanezt mondja, ezt mondja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Aki ilyen úton jár, szabadításban részesül. Ő az erőssége a nyomorúság idején, és minden egyes lépése arról szól, hogy tudja, hogy megsegíti, megszabadítja és védelmezi őt az Úr. Megmenti őket, nem csak biztonságba tartja, hanem boldogokká teszi őket, mivel ő benne bíznak. Testvéreim, amikor szétnézünk a világba, és lehet, hogy szorult szívvel állunk itt, hogy hát kevesebb már az olaj a föld mélyén, mint 1 évvel ezelőtt volt, vagy ki tudja, hogy milyen aggodalmaink lehetnek, hogy milyen jövő vár ránk. Mégis azt mondhatjuk, hogy Urunk, ebben az évben talán megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy a Te utadon járjunk. De úgy gondolom, hogy ha visszatekintünk, akkor nagyon sok olyan téveigés volt benne, ami hát lekacsingatás, vagy éppen le is lépés, vagy éppen el is menetelés ettől az úttól. Jöhetünk alázatos szívvel, és mondhatjuk azt, hogy Urunk, ezt mi már nem tudjuk jóvá tenni, annyit tudunk tenni, hogy belátjuk, hogy amit cselekedtünk, abban valóban van kivetni való. És azokat szeretnénk őszinte szívvel kivetni, és azt mondani, hogy szeretnénk a Te utadon járni. Mert ez az út a felmagasztaltatás, a békesség és az üdvösség útja. A bűnösök útja pedig semmibe vész. Zöldellő fa, terebélyes. Nem az a legjobb fa, amelyik a legzöldebb. Az a legjobb fa, amelyik termést hoz. Az Úr Jézus beszél erről. És azt, hogy milyen termést hozunk, az csak rajtunk, és az Istenbe való, az Úr Jézus Krisztusba való beágyazódásunktól függ. Ahogy Jézus mondja, én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők. Adja az Úr, hogy a mi életünkre ez legyen jellemző. Hogy az Úr fel tudjon magasztalni bennünket, hogy az Úrnak a békessége hasson át, és az az üdvösség, amely felé haladunk, az az üdvösség látható legyen rajtunk. Reménykedj az Úrban maradj az ő útján, ő fölmagasztal és örökröl a földet, meglátja, hogy kiirtja a bűnösöket. Kívánom, hogy ne a kiirtandók sorába legyünk, vagy maradjunk. Amen.